zen hi tu kutra. Hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Hírek a Szent István Rádióban.
Közzétette őszi adósságcsomagját a pénzügyminisztérium. Az erről szóló társadalmi egyeztetés a napokban zárult, írja az Agroinform. Az adózás rendjéről szóló törvény több területen is jelentős változást hozhat. A tervezet szerint két lépésben a duplájára nőne a családi adókedvezmény összege. Jövő év július 1-től a korábbi másfélszeresére, 2026. január 1-ével pedig kétszeresére emelkedne. Ez azt jelentheti, hogy az összevont adóalapot nagyobb összegű családi kedvezménnyel lehet csökkenteni, vagyis a jogosultak kevesebb személyi jövedelemadót fizetnek be az államkasszába, azaz több lesz a nettó jövedelmük. Több éves előre kiszámítható béremelési programot szeretne a kormány. Ebben a kérdésben is várják a véleményeket a most induló nemzeti konzultációban, közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára videó üzenetében. Hídvégi Balázs a videóban emlékeztetett, hogy az új gazdaságpolitikáról szóló nemzeti konzultáció egyik fontos kérdése lesz a béremelési program. Az elmúlt években jelentős béremelések történtek. A közszférában nagyot nőtt többek között az ápolók, az orvosok, a tanárok, az óvónők, a rendőrök, a tűzoltók és a katonák bére. A versenyszférában is folyamatos a bérnövekedés, sorolta az államtitkár. A héten befejeződött az influenza elleni oltóanyag kiszállítása a házi orvosi praxisokba és a foglalkozás egészségügyi orvosokhoz. Így a jövő héten már az ország egész területén rendelkezésre áll az influenza elleni vakcina, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Az influenza elleni védekezés, a súlyos kórházi ellátást igénylő megbetegedések és az influenza okozta halálesetek megelőzésének leghatékonyabb módja a védőoltás. Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ, megjegyezve, az oltás biztonságos és segíthet elkerülni a kellemetlen tüneteket okozó, esetenként súlyos szövődményekkel járó betegséget. Elkezdődött a téli időszámítás, de vajon mikor állíthatjuk át utoljára az órákat? Szakértők szerint, ha egyszer megszűnik az óra átállítás, akkor a téli időt kellene megtartani, mert a szervezetünk számára ez a természetes, írja az Agroinform. Sokan mégis a nyári mellett tennék le voksukat, de vajon melyik a jobb megoldás? Magyarországon 1916-ban vezették be, Európában 1996-tól egységesítették a rendszert, majd az Európai Bizottság 2018. szeptember 12-én elfogadta az óra átállítás megszüntetéséről szóló javaslatot, mivel nem vált bizonyítottá, hogy valóban energiát takarítunk meg általa. A tagállamok 2019 elejéig dönthették volna el, melyik időzónába szeretnének tartozni, azonban ez még a mai napig nem valósult meg, ezért kellett idén is átállítani az óráinkat. Az Európai Parlament a tavaszi és őszi egyórás óra átállítás eltörléséről döntött korábban, a 2021-től történő életbelépés viszont több tényező miatt csúszik. Az, hogy Magyarország végül a nyári vagy a téli időszámítást választja, még nem dőlt el, de a kormány már jelezte, hogy a nyári időszámítást támogatná. Híreink végén az időjárásról. A hajnali reggeli órákra többfelé párássá válik a levegő, emellett nagyobb területen rétegfelhőzet képződhet, ami fokozatosan terjeszkedik. A derült tájakon köd is képződhet, néhol szitálás előfordulhat. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 5 és 12 fok között alakul.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Kozma Imre, irgalmas rendi szerzetes, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat alapító elnöke életének 85. évében, október 17-én elhunyt. Műsorunkban ráemlékezünk. Az Örök Ige televíziós hálózata riportjának szerkesztett változatát hallják.
Édesapám halála után az édesanyámnak egyetlen útja volt vissza a szülői házba, és ezáltal én egy nagy családba kerültem, és ez volt az első ajándék. Tehát én voltam az első gyereke a szüleimnek, és nem egykeként nőttem föl, de anyám viszont nem ment férhez, mert azt mondta, nem szeretné, hogy rossz mostohám lenne, és egy olyan családban éltem. Nagyapám egy jámbor szentember volt, a nagyanyám meg egy roppant racionális valaki, aki az egész nagy családot igazgatta, és belekerültem egy olyan egyházközségbe, amely mintaszerű volt a Sziget közben, Győr-Zámoly, és belekerültem egy olyan falu közösségbe, amely még igazi falu közösség volt, ott szinte az emberek csak úgy tudta gondolkodni, hogy mindig a másik ügye gondja baja is magától értetődően az egyéni családok életéhez, világához is hozzátartozott. Hát én innen jöttem, és nekem a legnagyobb tanítom a nagyapám volt, aki 5 éves koromban azt mondta, édes fiam, azért születtünk, hogy szolgáljunk, és ez akkor lehetséges, ha életünket odaajándékozzuk a másik ember javára és a boldogulására. Hát aztán erről többet tudtam később. Aztán rengeteg élményt kaptam, ugye ez még a Trianon előtti világot, hogy így mondjam, idézte. Szigetköz Trianon előtt az esztergomi egyházmegyéhez tartozott, ugye az egész felvidék szinte az esztergomi egyházmegyét jelentette. Azok a papok, akiktől én rengeteg mozdulatot tanultam, és rengeteg ötletet, ezek a papok minden héten, szigetközi papok, 28-an voltak, ez volt az esztergomi egyházmegye internáló tábora. Itt olyan papok voltak, akik tudták azt, hogy a küldetésért harcolták. harcolni kell. És a harc nem azt jelenti, hogy eszmék vitáznak egymással csupán, azt is jelenti, de az eszméket képviselni, adott esetben keresztény küldetésben élni az életünket, ez kockázat. Ezért az embernek az egész életét be kell vetni, és ezek a papok vagy börtönből jöttek, vagy börtönbe készültek. És ezek minden héten egy napon összegyűltek a falunkban, és én 5 éves koromtól kezdve mindig ott voltam ezeken a találkozásokon, nagyra nőtt a fülem, hallgattam, hogy miről beszélgetnek, aztán ahogy nőttem föl, egyre többet értettem meg az ő beszédükből, és az ő elhivatottságukból, és akkor fogalmazódott meg, és egy lépéssel tovább mentem nagyapámnak a nagyon bölcs mondatától, hogy a másik ember szolgálata az áldozatokat kíván az embertől, és ha valaki pap, akkor ez azt jelenti, hogy az egész hivatása erre épül, ha ő az emberek hitéletének a elmélyítését, meg a gondozását jelenti, akkor ez azt jelenti, hogy ezt evilági módon egy elhivatott lelki pásztor minden akadát legyőzve kell, hogy teljesítse, és én ilyen pap szerettem volna lenni. Hát ugye a faluban például én voltam az egyetlen, aki nem voltam kisdobos, nem voltam úttörő. És hát most, mikor itt hallom, hogy mennyi szó hangzik el a gyerekek nyaraltatásával kapcsolatosan, én soha se voltam nyaralni. Persze erre rögtön mondják, hát falusi gyerek, na, azért nem egészen így van. 7. osztályos voltam, és szólt a tanító, hogy egy úttörő vezető képzőre mehetek el valahova, és mikor megnéztem a térképen hova, és még soha életemben nem voltam másutt, a szülőfalumból kisetettem a lábamat, hát a szívem sajdult, hogy a belső harc az megkezdődött. Hát én nem is vagyok úttörő, és aztán megszületett bennem a döntés, hogy hát én oda nem mehetek el, mert én nem is vagyok úttörő, és nem is óhajtok soha az lenni, tehát itt valami tévedés van biztosan, de az igazság az, hogy a tanárok nekem ezt jutalomképpen akarták titokban oda csúsztatni. Szóval ez a közeg, amelyben én a mindennapjaimat éltem, ez mind-mind azt erősítette, hogy az ember nem élhet önmagának, és ezért született meg a papság gondolata is bennem, hiszen ha ez az igazság, akkor én sokkal többet tudok segíteni, ha nem, mint egy családfő, mint egy férj, az édesapa kell, hogy helytálljon, hanem sokkal szélesebb körben valósulhat meg az a gondolkodás és az a magatartás és konkrét cselekedet vagy cselekvő készség, és egyre erősödött bennem. Én elég önálló ember voltam, édesanyám nagyon okos nevelő volt, szigorú volt, de nagyon szerettük egymást, és amikor a győri állami gimnáziumban én beiratkozásra mentem volna, akkor anyám azt mondja, elkísérlek. Hát ez olyan volt, mint a égből való szó, hogy engem nem kell elkísérni. Hát anyám engedte, hogy szervezhessem az életemet, teljesen megbízott bennem, és általában azt hiszem, hogy nem is éltem vissza a bizalmával, hát kis gyerekhuncutságok voltak, amikor próbáltam a kötelékekből kikerülni, de alapvetően nagyon bizalmi kapcsolatunk volt, hát tudomásul vettem, hogy jön velem beiratkozni, és a Bencés gimnázium közelében a busz megáll, azt mondja, fiam, szállunk le, tehát nem ide jövünk, szállunk le. Anyám egy szigorú és határozott ember volt, és azt mondja, hogy a bencés templom előtt mennünk, menj be, imádkozzál, és jövök vissza, add ide a bizonyítványodat. Odaadtam, és ahogy elmondta, bement a bencés gimnázium dísztermébe, ott volt a beiratkozás, de hát akkor ez úgy volt, hogy ugye alig volt egyházi iskola, már évekkel előre megvolt a lista, hogy kit vettek föl, és anyám, ahogy elmondta, odament, bizonyítványomat letette a középen ülő ember elé, pont az igazgató volt, és annyit mondott, hogy szeretném, ha a fia mit tanulna. Hol a fia? Azt mondja, lent van a templomban. Hívja föl. Lejött, fölmentem, és az igazgató elé odaálltam, és csak ennyit mondott, édes fiam, a mi iskolánkban fogsz tanulni. És azért volt szinte csodaszámba menő, mert hát évekkel előre már megvolt a lista, és ahogy a anyám mondta igazgatóra, előtte lévő papíron csak valakinek a nevét kihúzta. És annyiszor gondoltam, hogy ki lehetett az a fiú, és vajon mi lett az életben vele. Még fájt is a lelkemnek. Tehát később egész életemben többször eszembe jutott ez, hogy és kicsit úgy éreztem, hogy neki is adósa vagyok, akkor nekem ő helyette is itt valamiképpen helyt kell állni. És igazgató úr megkedvelt, és egy alkalommal, még elsős koromban, év elején mondtam, igaz, nem fizettem tandíjat, mert szegény gyerek vagyok, és aztán valami pályázat volt, azt megnyertem, és akkor olyan lelkiismeret furdalásban mondtam, igazgató úr, hát nem fizetek tandíjat, most még pályázatot nyertem, pénzt is adnak, hát ez nekem kicsit nehezen érthető. Erre rám nézett, azt mondtam, megéri. És amikor leérettségiztem, nagyon szerettem ott lenni, egy csodálatos osztályunk volt, azt mondták, hogy évszázadok alatt nem jött össze egy ilyen csapat, mint a mi osztályunk volt. 32-en érettségiztünk, és szinte egy vagy kettő volt közepes, a több mint kitűnő. 9-en lettünk papok abból az osztályból, és amikor végeztünk, akkor a igazgató úrhoz bementem megköszönni a lehet, mindent a bencés tanároknak köszönhetek. Megtanítottak tanulni. Elsősorban ez a legnagyobb ajándék. Azóta már tudom, hát már régen tudom, régóta tudom, hogy mit jelentett ez, és akkor az igazgatónak megköszönt, és kérde, hova mész tanulni további? Hát mondtam, hogy a esztergomi szemináriumban megyek. Rám nézett, azt mondja, ugye megmondtam, hogy megéri. Hát ez meghatározó az egész életemben. Én most is azt mondom, hogy Istennek nagy ajándéka az út, amelyen a Jóisten elindított, és most is csak azt tudom mondani, hogy megérte, megéri, mert valóban egy olyan időben lehetett az ember, az emberek lelki szolgálatára, amikor azért kockáztatni kellett, és bátornak kellett lenni, és hát ugye életem során többször volt olyan, amikor megpróbáltak mindent megtenni, hogy elbátortalanítsák az embert. Itt különösen a pesti ferences templomi időszakom alatt volt, akkor rendszeresen kihallgatásokra kellett mennem. Semmi más nem volt elbátortalanítani az illetőt, hát ha föladja. És amikor aztán innen visszakerültem Zugligetbe, mert ott voltam 2 évig káplán, akkor egy csodálatos esemény sorozat volt. A pesti ferences templomban elkezdtem az egyetemisták oktatását, ez konferencia beszéd formájában volt, olyan 1500 fiatal jelent ezeken meg, egyetemisták. Egyébként inkognitóban többször Lékai bíborosul is ott volt, csak később tudtam meg. No, meg persze ott voltak a téglák is, még a diákok közül is voltak beszervezettek, de ott voltak az államvédelmisek is, és amikor egy változás történt, ezt úgy valahogy lenyelték, mert arra nagyon vigyáztam, hogy lehetőség szerint olyanokat ne tegyek, amit tiltanak, akkor elsősorban a templomon kívüli találkozókat fiatalokkal tiltották, és többször például a kihallgatásokon ezt előhozták, és mondtam, hogy hát miért csinálnék ostobaságot, önök ezt annyira tiltják, hát annyian jönnek a templomba, hogy be se férnek, hát miért cseréljen föl azt, hogy 5-6 fiatallal egy családnál találkozhatom, hát nem éri meg, a lehetőségek sokkal jobbak így. És a következő lépés volt, hogy a fiatal házasoknak elkezdtem a hittanyát. Egyébként ez abban az időben volt, amikor aztán később a házas hétvége is elindult Magyarországon. Előtte én ennek nem a házas hétvégének, hanem az én elképzelésem szerinti házas hittannak a rendszerét fölépítettem, és láttam azt, hogy a fiatalokat elsősorban az élet útjuk nagy változásánál kell segíteni, amikor két fiatal egymásra talál, hogy ez az egymásra találás, ez azt jelentse, hogy egy közös út legyen, ami valóban az élet útja. Hát az első csapat 2800 fiatal házas volt, és ezek közül első 10 évet pontosan követtem, 3 válás volt mindössze, és 4,3 volt a gyerekek száma családonként, de amikor ezt elkezdtem, mert utána folytatódott ott, akkor azonnal úgy látszik, hogy besokalt az államhatalom, és jött Lékai bíboros úrnak a telefonja, hogy civil állást kell keresnem, mert az állami házügyi hivatal nem járul hozzá a papi munkámhoz, tehát úgy látszik, hogy ez már sok volt nekik, és akkor ez 1976-ban volt, és a plébánosom, a zugligeti plébánosom nyugdíjba ment, és november 5-én eljött, hogy beszélgessen velem, megköszöntsön névnapomon, meg hogy legyek az utódja. És mondom, de baj van, én éppen civil állást keresek, mert az egyházi hivatal nem járul hozzá a működésemhez, és akkor rám nézett Anzelm atya, Imruskám, Isten is van, és mit ad Isten? Egy hét múlva jön a telefon bíboros úrtól, hogy elmehetek Szügypatvarcba plébánosnak, ez Balassa gyarmat mellett van egy pici település, örömmel. Rá egy hét múlva jön a következő, hogy mehetek Zugligetbe. Ez azért izgalmas dolog, mert abban az időben Budapesten plébános csak békepap lehetett. És én voltam az első Budapesten, aki nem békepapként plébános lehettem. Persze Zugliget egy elhanyagolható hely volt akkor, és valószínű, hogy erre gondoltak, hogy bár egy üzenetet is utánom dobtak az államiak, nagyon csúnya mondatot mondtak, inkább nem mondom itt el, de a értelme az volt, hogy úgyis belefullad. Hát nem fulladtam bele, hanem lett 2 évtized, és valóban egy olyan közösség, amely már a kommunista évtizedekben, még a rendszerváltoztatás előtt létrehozta az első szociális hálót Zugligetben. Ez azt jelentette, hogy a 12. kerületben nem volt olyan ember, aki rászorult, vagy magányos volt, egyedüli, hogy magára maradt volna. Ott több száz egyetemista, hittanos volt, és ezek akkora erőt képviseltek, hogy ez a csoda. Aztán lett a Máltai Szeretetszolgálat, és aztán jött utána az Irgalmas Rend. És sokat töprengtem már abban az időben, hogy ez 97-ben léptem be az Irgalmas Rendbe, tehát már a rendszerváltoztatás után vagyunk, és a máltai tevékenység során azt tapasztaltam, hogy a szegény ember betegebb, mint a nagyjából rendezett körülmények között élő ember. Ami alatt azt értettem, hogy láttam, hogy érdekképviselet nincs mögöttük. Tehát magukra maradtak a legnagyobb kiszolgáltatottságukban, mert a legkiszolgáltatottabb ember a beteg ember. Hiszen a beteg ember az a legkilátástalanabb helyzetben van, hiszen a betegség kitépi a munkavilágából, esetleg a családjából is ki kell lépni, és egy gyógyító intézménybe kerül el, tehát ez egy nagy próbatétel az emberek számára, és azt láttam, hogy a szegények ezt sokkal, de sokkal nagyobb fájdalommal és megpróbáltatások közepette élik át, és akkor jött, hogy a irgalmas rend évszázadokon keresztül milyen szolgálatokat tett. Ugye azért azt is jó, ha tudjuk, hogy a 17. században az irgalmasok voltak, akik Magyarországon az intézményesített gyógyítási rendszert kialakították. Ez a kórházi gyógyító rendszer. Ez nekik köszönhető. Az első kórházuk 1650-ben volt Magyarországon. Azért Szepesvárral jár, mert itt volt a török. Aztán később, mikor a török kivizetése után voltunk, akkor aztán gyorsabban tudott más területeken is, más városokban is megjelenni. És amikor ez megvilágosodott a számomra, akkor azt mondtam, hogy hátat kell fordítani ennek az egyházközségnek, és abban bíztam, hogy ők már úgyis a lábukon meg tudnak állni, és egy éjszaka nem tudtam aludni, és végig ez foglalkoztatott. Nagy harc volt a lelkemben, és másnap reggel elmentem a bíboros úrhoz, a várban, a püspökség központjába, és akkor Paskai bíboros úr volt a Esztergom egyházmegyének az érsek vezetője, és mondtam, hogy hát ugye ezt én kifundáltam, hogy szerzetes, ha ilyennel előáll, akkor nem mondhat még egy püspök sem nemet, mert ez egy lelki értelemben egy magasabb rendű életforma, vagy elhivatottságot jelent, és bíboros úr nagyon-nagyon értetlenkedve fogadta az én kérésemet, és kérdezte, hogy mikor akar menni. Hát ő tisztában volt a kérésnek a fontosságával. Mondtam, holnap. És elköszöntünk. Még nem értem Zugligetbe haza, már jött a telefon, hogy Imre, hogyha add be a titkár úr telefonát, add be a lemondásodat, már megvolt az utód. Úgyhogy aztán így kezdődött a irgalmas rendi küldetés. Nagyon izgalmas volt a folytatás. A Kárpát-medence magyarsága nagyon sokat szenvedett a Trianon miatt, hát az irgalmas rend is. A Csonka Magyarország területén alig maradt kórházunk, részben Romániában, részben Horvátországban, részben Szlovákiában voltak a kórházok, amiket a magyar irgalmas rendiek létesítettek, hoztak létre, de a 20. század végén, amikor én ezt a lépést megtettem, akkor mindössze 5 irgalmas rendi kórház volt a mai Magyarország területén, és jött a rendszerváltoztatás után a lehetőség, és akkor a máltai tevékenység adott egy kis hátszelet, hogy ezen a területen el tudjak indulni, és nagyon sokan csatlakoztak már a gondolatnak a megvalósításában is hozzám, és 3 kórházat tudtunk visszaszerezni, a budai kórházat, a pécsi kórházat és a váci kórházat, 2 nem, a pápait és az egri kórházat nem, mert nem voltunk, hiszen 2 öreg szerzetes volt akkor csak, Pécset a Hilár atya, Budán pedig a Laurusz atya, és voltam én, aki közéjük jöttem, és de hát már előtte évekig sokat segítettem nekik, és hát elindultunk 0 forinttal, minden anyagiak nélkül, csak a Jóisten kegyelme bátorított bennünket. Hilár atya egy nagy harcos volt, Laurusz atya meg egy jámbor ember, és ott kettejük között próbáltam az életüket is segíteni. Hát aztán elkezdtük, és egy római döntés szerint Kelet-Európában, akik újraindultak a rendszerváltoztatások után, azokat egy-egy nyugat-európai szerzetes közösséghez rendelték oda, hogy segítsenek az újrakezdésben, minket az osztrákokhoz rendeltek. Ez egy hallatlan nagy ajándék volt, hogy újra elindult ez az élet, akkor, amikor például a budai irgalmas kórházban megnyitás napja volt, ugye feltételekhez volt kötve. Ugyanaz a funkció kell, hogy folytatódjon, ami addig is volt. Egyetlen ember sem lehet elküldeni emiatt, a váltás miatt, tehát a dolgozók is maradnak, és anyagi biztonság meg kell, hogy legyen, biztosítva legyen, és emberek tömegei jöttek ki az utcára, budai kórház előtt gyűltek össze éjfélkor, hogy na újra itt vannak az irgalmasok, és ami engem külön meglepett, hogy azok a dolgozók, akik addig is ott dolgoztak a elmúlt évtizedekben, ezek legtöbbje várta a csodát, hogy mi lesz, és éjfélkor a kórházat próbáltam végigjárni, és imádkoztak kis csoportokban, égő gyertyát körülvettek, és örültek annak, hogy egy új világ kezdődik. Hát talán valamit sikerült is fölmutatni az irgalmasoknak a karizmájából, ez a hospitalitás, vendégszeretet. Az irgalmasok azt üzenik a világnak, hogy egy beteg ember, aki egy irgalmasrendi gyógyító intézetbe bemegy, az olyan, mint a szeretett vendég. És ez egy kicsit visszahozta azt a gondolatot, ami bennem megfogant a máltai tevékenységem során, hogyha az a kiszolgáltatott ember, aki még anyagi biztonsággal is hadilábon áll, bejut egy ilyen intézménybe, és ott szeretettel fogadják, akkor ez már félgyógyulás.
Kedves hallgatóink, Kozma Imre irgalmasrendi szerzetesre emlékeztünk. Imre atya temetése november 15-én lesz Budapesten, a Szent István Bazilikában.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai adásunk témái röviden. Élete legmeghatározóbb eseményének tartja 1956. október 23-át Varga László volt dunamelléki főjegyző, egykori kecskeméti lelkész, aki teológus hallgatóként élte át a forradalmat.
Olyan magasságba lőttek, amikor benne még a tömeg feje fölött, hogy az ablakokat érte, de embert ott nem ért. Na hát, akkor mi is megijedtünk már, be a Rádai utcánba bementünk, és szedtük mi is a lábunkat.
Református mini bölcsödét avattak Andornak táján. 7 gyermek jár az intézménybe, aminek a kialakítása 140 millió forintba került.
Ez a mai nap nagy ünnep számunkra, hiszen annak a bölcsödének az átadási ünnepségén lehetünk együtt, amely több év alatt sok-sok nehézség árán, de mégis úgy hiszem, úgy hisszük, hogy Isten akaratából felépült. Azt az ígét választottuk a kis ünnepségünk mottójául, hogy az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben.
A jó presbiter nem segítője a lelkésznek, hanem egy önálló feladatkör gazdája, vallja Benke László. 40 évvel ezelőtt, amikor az egyik miskolci gyülekezetben elvállalta a szolgálatot, ő volt a legfiatalabb tagja a testületnek. Nemrég átadta a stafétát.
Végtelenül hálás vagyok az Úristennek azért, hogy ő a mi méltatlanságunk, esendő és gyarló voltunk ellenére is tud bennünket használni, képessé tud tenni bennünket ezeknek a feladatunknak az ellátására, csak kérni kell tőle ezt az erőt és a segítséget.
Tartalmas időtöltést kívánok! Élete legmeghatározóbb élményének tartja 1956. október 23-át Varga László, volt dunamelléki főjegyző, egykori kecskeméti lelkész, aki teológus hallgatóként élte át a forradalmat. Társaival együtt a 90. Zsoltár szavaival indultak útnak aznap, hogy csatlakozzanak a szovjetek ellen tiltakozó tüntetőkhöz. A forradalomban 3 társuk meghalt. Emléküket ma is kopjafa őrzi a budapesti református teológián, a Rádai utca 28 szám alatt.
Ha azt kérdezik, hogy mi az életem legnevezetesebb eseménye, én az 1956. október 23-át és az azt követelző napokat mondom, hisz ha egy kicsit költőjén fogalmazom, akkor 20 évesen átélni egy forradalmat, az nem mindenkinek adatik meg. És a mi korosztályunk ezt átélhette, és mégpedig itt Budapesten a kipattanástól az első perctől kezdve tanúi voltunk a teológus társakkal együtt. 23-án reggel mindig a teológusok tartották a reggeli áhítatot. Magorcsi Pistának az alapigéje az volt a Prédikátor 2-ből, hogy mindennek rendelt ideje van az ég alatt minden akaratnak. Felolvasta az egész részt, és az egy olyan megrendítő igehirdetés volt, áhítat volt, amit néma csöndbe végighallgatva, utána is mindannyiunkba megmaradt az áhítat. És akkor már az áhítat után, ott maradva még, megfogalmazódott az, hogy menjünk akkor délután, talán 1:30-re hívtak a műegyetemre is, meg az Írószövetséghez is, és akkor ott döntött a csapat úgy, hogy menjünk az Írószövetséghez. Ebéd után 1 órakor volt a gyülekező lent a portánál, a Rádai 28-ba elkezdte valamelyikünk énekelni a 90. Zsoltárt. És a 90. Zsoltár éneklések közben a lépcső megjelent a Pap László. Ugye a Teológiai Akadémiának dékánja volt, következőt mondta, hogy ne felejtsétek el, bármit csináltok és bárhol lesztek is, az ige, hogy minden szabad nékem, de nem minden használ, minden szabad nékem, de nem minden épít. Református teológusok vagytok, úgy menjetek, úgy járjatok, úgy viselkedjetek, hogy használjatok és építsetek. Az Úristen védjen benneteket.
A teológusok villamossal mentek a Városligethez, a Király utcán elszálltak le, ahonnan elsétáltak a fasori református templomhoz, ezzel szemben volt a Magyar Írók Szövetségének székháza.
Ott gyülekeztünk, olyan 30 körül lehettünk, akik innen elmentünk. Teológusok, kimentünk a körút felé. Először csendbe, utána pedig elkezdte valaki énekelni azokat a magyar énekeket, amire lehetett menni, amire a katonák is meneteltek. Piros, 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 háromszor is piros. Ezzel kezdtünk. Egyszer még nem értünk ki a körútra, amikor valaki elkezdte a Kossuth nótát énekelni. És mire kiértünk a körútra, én onnan visszanézve már én nem láttam a tömeg végét. József körútra. Kiértünk, ott már a Kossuth nótából nem maradt más, csak az, hogy éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Ez már nem éneklés volt, hanem jelszó. Még a körúthoz tartozik, amikor mentünk a Kossuth-Lajos utca felé, hogy elkezdték kiabálni valaki a tömegből, hogy magyar zászlót tűzzék ki, magyar zászlót tűzzék ki. És egymás után megjelentek a házak erkéin, meg a házaknak a zászlótartóin a magyar zászló. Nekünk nem volt magyar zászlónk. És ekkor elkezdtük azt kiabálni, hogy kérünk egy zászlót. Nem kellett elmondani 5-szor vagy 6-szor, repült egy zászló, Ruddal együtt, azt vittünk végig.
A felvonulók a Kossuth Lajos utca és a Múzeum körút sarkánál találkoztak a műegyetemistákkal, akik a Petőfi szobornál gyülekeztek. Az egyesült tömeg először a BEM térre, innen az ideiglenes Petőfi hídon át a Kossuth térre, az Országház elé gyalogolt.
Körülbelül 4:45 körülre értünk oda, már tele volt a Kossuth tér, nagyon sokan voltak, de minden oldalról jöttek. Akkor már én azt mondtam, hogy ott egy 300-400 ezer ember biztos volt, mert teljesen tömve volt a Kossuth tér, és a Kossuth téren lévő nép már azt kiabálta, hogy halljuk Nagy Imrét. Nagy Imrét a kormányba, Rákosit a Dunába. Közben besötétedett, elénekeltük én nem tudom hányszor a himnuszt, a szózatot. 8 óra után egyszer megjelent az erkélyen Nagy Imre. És akkor mondott is valamit meg. Nem is, a lényege az volt, hogy menjünk haza, bízzunk a kormányba, valószínű, hogy állítólag fegyverrel ott voltak két ámos a Nagy Imre mellett, tehát ő nem azt mondott, amit mondani akart volna, vagy nem mondhatta azt, ez érződött az egészen, az a bizonytalanság a Nagy Imrén. Egyszer bement a Nagy Imre az erkélyről, és akkor ott állt a tömeg tanácstalanul, és akkor elkezdett oszlani.
A Kossuth téri sokasság azután több részre szakadt. Voltak, akik a közeli szovjet emlékmű címerét feszítették le, mások a Sztálin szobor ledöntésére indultak, megint mások a Magyar Rádió épületéhez mentek. Utóbbiak között volt több teológus, köztük Szűcs Zoltán, akit combon lőttek. Varga László és társai egy darabig még maradtak az Országháznál, aztán hazaindultak.
Hazafelé kimentünk az Alkotmány utcán, és akkor láttuk, hogy a nyugatiról verik le a vörös csillagot. Bacsi-Zsilinszky úton jöttünk visszafele, sok helyen láttuk, hogy több helyen is, hogy a vörös csillagot leverik, és ott láttunk először Lukas zászlót, hogy kivágták belőle a címert. Egyszer, hogy honnan, de hangszóróval hangosan jött a fölhívás, hogy mindenki menjen haza, negyed óra múlva lövünk. Ez elhangzott körülbelül 5-ször. 5 perc múlva lövünk, 3 perc múlva lövünk, és amikor eltelt a negyed óra, akkor egy sorozat, gépfegyver sorozat, és ez valahol a levegőbe ment. Utána még egyszer, hogy lövünk, azonnal kiüríteni a Calvin teret. Következő lövésnél már csörömpöltek az ablakok, tehát olyan magasságba lőttek, amikor de még a tömeg feje fölött, hogy az ablakokat érte, de embert ott nem ért lövés, az épületeket igen, na hát akkor mi is megijedtünk már, be a Rádai utcánba bementünk, és szedtük mi is a lábunkat, igyekeztünk, és a következő volt még, egy-egy sorozatot belőttek az Üllői útra, a Baross utcába, az Üllői útra, a Rádai utcába. A fejünk fölé lőttek, tehát nem bennünket, hanem a fejünk fölé.
A teológusok éjfél után értek vissza a Rádai utcába.
Ez csütörtökön volt. Péntek szombaton egyre jobban csendesedtek a harcok, vasárnap délelőtt már alig volt lövöldözés, és vasárnap délve a Pap Lászlóhoz odament a Magócsi Pista meg a Herceg Lajos azzal, hogy első este még a rádiónál a Szűcs Zoltán comblövést kapott a rádiónál, és az István kórházban van, kimennek a Kaxit, mert ez volt neki a beceneve, meglátogatni. Vissza is értek, még aránylag világossal, szürkülettel, beszól a Herceg Lali jön be a portára, mondjátok meg a séfnek, hogy itthon vagyunk, a Kaxi jól van, de itt van két idős asszony, a Lónyai utcába mennének, nem mernek menni, hazakísérjük őket. Elmentek, és nem jöttek. Nem jöttek, nem jönnek. Telt az idő, nem jöttek. Esti áhítat volt az ebédlőbe. Amikor megjelent a Pap László az ajtóba, látszott rajta a megrendülés, abba hagyta, aki beszélt a beszédet, és azt mondta, hogy a Herceg Lajos meghalt. A Magócsi Pistát pedig most operálják, és hajnali 5-6 fele pedig elaludt és meghalt ő is. A Herceg Lajost még akkor hétfőn ebéd után áthozták, hétfőn délután, és akkor csináltak itt a fiúk egy deszkákat összeszedve egy deszkakoporsót, és kedden délelőtt temettük el, és itt az udvaron, ott, ahol a kopjafák vannak, ott temettük el. Temetés után, amikor följöttünk a szobánkba, a rádióba hallottuk Nagy Imre szónatát, hogy megalakult az új koalíciós magyar kormány, megegyeztünk, hogy a szovjet katonák Budapestet már elhagyták, kivonultak, kivonulnak Magyarországról, és több pártrendszer lesz Magyarországon, és bejelentettük a Varsói szerződésből való kilépésünket. Nem hiába haltak meg a gyerekek. És akkor én ezen a délután, itt már Pesten orosz katona nem volt.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Azzal folytatjuk műsorunkat, hogy református minibölcsödét avattak Andornak táján. Összesen 7 gyermek jár az intézménybe, aminek a kialakítása 140 millió forintba került. Ezt egy pályázatból, valamint a Tiszán inneni református egyházkerület támogatásából finanszírozta a gyülekezet. Sütő Dávid Peli összeállítását hallják az átadóról.
Hajdú Lászlóval, református lelkésszel, Andornak tája lelkészével kezdem az összeállítást. Mi előzte meg az épülés, milyen előzményei voltak itt a református bölcsödének?
Áldás, békesség, szeretettel köszöntöm az Andornak tájai missziói egyházközség lelkipásztora és közössége nevében az Európa Rádió hallgatóit. Ez a mai nap nagy ünnep számunkra, hiszen annak a bölcsödének az átadási ünnepségén lehetünk együtt, amely több év alatt sok-sok nehézség árán, de mégis úgy hiszük, hogy Isten akaratából felépült. Azt az ígét választottuk a kis ünnepségünk mottójául, hogy az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Az Andornak tájai gyülekezet, missziói egyházközség, ez a helyes megfogalmazás. Több mint 8 évvel ezelőtt kezdtük a gyermekek ellátását, akkor még családi bölcsödével indultunk el. Jött a gondolat, hogy itt ebben a községben, Andornak táján, Eger közvetlen szomszédságában, egy közel 3000 fős településről beszélünk, hogyan tudnánk bekapcsolódni a település munkájába, hogy ne csak a templom falain belül maradjunk, hanem megnyitván jelképesen a templom ajtót, kimenjünk az emberekhez, és végezzük azt a szolgálatot, amire a mi Urunk elhívott, a gyümölcstermés, a másokon való segítés, a adott községnek a szolgálata. Így jött a gondolat, így jött a missziói küldetés tudat, és az akkori polgármesterrel egyetértve, a község akkori vezetőjével elhatároztuk, hogy a községnek a már használaton kívüli iskolai épületében elindítjuk ezt a fajta ellátást, a pici gyermekek ellátását, amellyel a dolgozni akaró szülők, és hát egyáltalán a kisgyermekes szülőkön tudunk segíteni.
Mekkora munka volt, itt említettük, hogy egy pályázatból készült, mekkora munka volt létrehozni ezt az intézményt, gondolom a gyülekezet részt vett, önök részt vettek a kialakításában, ezt a munkát hogyan képzeljük el?
Mint utaltam rá, nehéz és hosszú, rögös út vezetett idáig. A beszámolómat így fogom majd kezdeni, hogy ez egy rögös út volt, de hál' Istennek felfelé tudtunk nézni, és szívek, életek nyíltak meg, és egy nagy-nagy közös összefogással sikerült megvalósítani. Ezt a már mini bölcsödét, tehát azt tudni kell, hogy ez a családi bölcsi, amiről ugye beszéltem az imént, az iskola épületében, ez egészen 2014. július végéig működött, és akkorra készült el ez az új bölcsödénk, ami már mini bölcsöde, tehát a családi bölcsödénél egy jóval magasabb ellátást biztosító intézmény. Nagyobbak a követelmények, tehát több olyan helység is szerepet kapott ebbe az új épületbe, ami még nem volt jogszabály szerint ugye esedékes és aktuális a másik épületben. Jelenleg azt a régebbi bölcsödét még működtetjük, gyerekek már nincsenek, és átadásra fog kerülni, és nagyon számunkra, hogy pont egy ismerős kollega, a Tiboldaróci Egyházközség fogja átvenni ezt a családi bölcsit. 2024. augusztusában kezdtük el a működésünket. Ez a hivatalos nevünk, hogy Angyalkert Református Mini Bölcsöde. Egy toppos pályázat volt az, ami tulajdonképpen életre hívta ezt a kezdeményezésünket. Először úgy volt, hogy nem nyer a pályázat, aztán több mint egy év elteltével mégis értesítettek, hogy tartalék listáról bekerültünk. Nagy volt az öröm, hirtelen keríteni kellett műszaki embereket, hiszen már picit le is mondtunk róla, és hál' Istennek a polgármester úr szólt, a képviselő úr is, hogy megvan a pályázat, és innentől kezdve rohan munkába kezdtük el az építkezést. 2019, tehát gondoljunk bele, hogy most pedig 24 van, 2019 augusztusában kezdtünk komolyabban foglalkozni a pályázat megvalósításával, és hát bizony azóta jó néhány év eltelt, beleestünk a nagy áremelkedésekbe, és tehát a pályázat, a Tiszáninneni Egyházkerület, az Egyházmegye, és tényleg a magyar állam is még pluszban tudott nekünk forrásokat biztosítani.
Hogyan néz ki az épület, milyen hangulatú, miként épült fel, miként képzeljük el, miből áll össze az épület, hogyan néz ki jelenleg ez a bölcsöde?
Az Angyalkert Református Mini Bölcsöde egy olyan területen került felépítésre, ami az önkormányzat tulajdona, a jelenlegi általános iskola mögötti terület volt ez, egy nagyon begazosodott, elvadult terület volt, és hát az önkormányzattól ezt a területet kaptuk meg az építkezés céljára. Hosszas előkészületi munkák voltak szükségesek, és igyekeztünk itt az iskola, és tehát itt mellettünk van a katolikus templom, egy nagyon szép zenevölgy, úgy hívják ezt a részt, egy árnyas fákkal körülvett szép park rész vagyunk, igyekeztünk egy olyan épületet megálmodni és megtervezni, amely jól illik a környezetbe, és picit a modernebb stílusba, dizájnba mentünk. És eredetileg lapos tetővel terveztük, de a költségek annyira megnövekedtek, hogy ezen végül is változtattunk, és így lett egy egészen nagy, fedett, akadálymentesített bejárat, és tulajdonképpen ezen keresztül juthatunk el a főbejárathoz. Az előtér úgy lett kialakítva, hogy minden helység jól megközelíthető legyen, és ugye mini bölcsőde esetén tulajdonképpen szükségesek olyan plusz épületek, például fehér-fekete mosogató, talán ez a hivatalos neve, használt edény mosogató a dolgozók részére, öltöző rész, akadálymentesített mosdó, úgyhogy ezeket a helységeket is beletettük a tervezésbe. És úgy nézünk ki, hogy van egy 30 méteres csoportszoba, van egy átadó rész, és igyekeztünk a picit a református valónkat megjeleníteni. A bejáratnál, ahogy bejövünk, ugye hozzák a gyermekeket is, Jézust sikerült a falra felfesteni, és egy igét is, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan. Aztán szerepel mesei motívum, illetve bibliai motívum, bocsánat, a bárkának, a Noé bárkájának a motívuma, és igyekeztünk tényleg úgy kiválasztani a burkolatokat, a díszítő elemeket is, hogy passzoljanak egymáshoz, és hogy jó legyen ide belépni. Egy pici kis konyhánk van, ami itt nem főzünk, de ellátja a gyerekeknek a szükségletét, ide érkezik be az étel, naponta napi háromszor étkezést tudunk biztosítani. És van egy óriási tornaszobánk is, ez szintén 30 négyzetméter, itt rossz idő esetén lehet a gyerekeknek tényleg szaladgálni, mozogni, és két helységből, tehát a csoportszobából és a tornaszobából pedig egy fedett teraszra tudunk kimenni, és egy körülbelül 60 négyzetméteres udvar is van, amit befüvesítettünk, homokozót és árnyékolót és egyéb játékokat helyeztünk el.
Barna Sándorral, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspökével folytatom a beszélgetést. Mekkora jelentőségű, hogy itt Andornak táján most egy református bölcsödét, az Angyalkert református bölcsödét átadják?
A válaszomban arra válaszolok, hogy miért fontos általában Andornak táján is, és máshol is a bölcsöd, illetve az óvoda. Egy képpel szeretnék válaszolni, amit a Bibliából hoztam, és a 127. Zsoltár, amely azt mondja, hogy az anya mély gyümölcse jutalom, vagyis azt mondja, hogy a jövő nem az, amit birtoklunk, amit építünk, megőrzünk, hanem a jövő a gyermek, a család, és egy, mint hős kezében a nyíl, ahhoz hasonlítja. Most elképzeljük el a képet, amint a hős kezébe veszi a nyilat és az íja, a nyilvesszőt, és kihúzza, kifeszíti az íjat, és akkor ellői. Tehát ebben a nyilvesszőben látjuk a gyermeket, a kezdeti lendület, erő, gondoskodás és az irány, amit megad neki a hős. Tehát a hős a maga a szülő, a gyermeknek a nevelője. Ami azt jelenti, hogy miután a nyilvessző már elrepült, csak addig van lehetősége, úgymond jó lendületet adni, jó irányt adni a családnak, szülőnek, nevelőnek, amíg ott van a közelében. A gyerekeink megszületnek, felnőnek, állítólag 7 esztendő az, amit igazán a nevelésükkel folytathatunk. Egy François Xavier nevű jezsuita pap mondta, hogy adj nekem egy gyermeket 7 év, és utána csinálj vele, amit akarsz. Vagyis úgy olyan meghatározó lesz az első 7 esztendő, ami egész életen át elkísérheti. Hát ezért fontos a református óvoda, bölcsöde, hogy már ebben a kicsi korban is sok dolgot kell megtanulni egy kisgyereknek, amellett halljon Istenről, Jézus Krisztusról.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
A jó presbiter nem segítője a lelkésznek, hanem egy önálló feladatkör gazdája, vallja Benke László, aki szerint ez a tisztség nem csupán a persejpénz megszámolásáról, vagy a jegyzőkönyvek elkészítéséről szól. 40 évvel ezelőtt, amikor az egyik miskolci gyülekezetben elvállalta a szolgálatot, ő volt a legfiatalabb tagja a testületnek, nemrég átadta a stafétát. Tapasztalatairól, emlékeiről és a tisztséggel járó felelősségről beszélgettem vele.
Miért vállalta el annak idején a presbiteri szolgálatot?
Mint egy meghívott egy akkori presbiter, egy engem a presbiteriumban, amin nagyon meglepődtem, de sok kétségem nem volt amiatt, hogy el kell vállalnom, mert én lelkész családba nőttem föl, tudtam, hogy ez egy megtiszteltetés és egyben kötelesség is.
Mennyi idős volt akkor?
Ha jól számolom, 37 éves lehettem, én voltam a legfiatalabb tagja akkor a presbitériumnak.
Fiatalként milyen volt beleállni ebbe a szolgálatba? Ugye a presbiterek általában a gyülekezetnek az idősebb tagjai.
Nagyon érdekes volt, és sok meglepetést is okozott. A mi presbitériumunk egy eléggé különleges volt abban a vonatkozásban, hogy több lelkészi végzettségű tagja is volt. És ennek a sok előnye mellett azért hátránya volt az, hogy itt sarkos vélemények megfogalmazottak, össze is csaptak, hogyha fiatalként is keresni kell azt a feladatot, amit szívesen el tudunk látni, és akkor szinte önmagától adódik az út.
És milyen feladatokkal kellett szembenézni a presbiterként az elmúlt évtizedekben?
Hogy beszéljek arról, amit a legszívesebben csináltam, és viszonylag hosszú ideig csináltam, 12 évig voltam presbiteri jegyző, és 6 évig voltam helyettes presbiteri jegyző. Zavaros időket éltünk, több lelkészváltáson mentünk keresztül. Nagyon hosszú, nehéz presbiteri gyűléseink voltak. Én meg kötelességemnek éreztem magamnak, hogy ezt a jegyzőkönyvben rögzítsem. Valahogy úgy éreztem, hogy egy kicsit a történelemnek, legalábbis az egyház történelemnek is dolgozom. Úgyhogy ha összeszámolnám, hogy ez alatt a több mint 12 év alatt hány oldalnyi presbiteri jegyzőkönyvet írtam, akkor valószínűleg több százra jönnek ki, de szívesen csináltam, és érdekesnek tartottam. Emellett voltam egy cikluson keresztül missziói gondnok is, és hát ezen kívül meg közegyházi feladataim voltak még.
Milyen egy jó presbiter?
Hála Istennek látok magamnál jobb presbitereket a mai presbitériumunkban is. Ezek azok az emberek, akik általában nem a maguk személyét tolják előre, de ha valami feladat van, mindig ott vannak, jelentkeznek, sőt másokat is erre buzdítanak. Tehát a jó presbiter az megérzi azt, hogy ő nem segítője a lelkésznek, hanem egy önálló feladatkörnek a gazdája.
És miben van a leginkább felelőssége a gyülekezet életében?
Sok mindenben. Az anyagi dolgokat szokták először említeni, én nem ezt érzem mégsem, hanem ideális esetben minden presbiternek mondjuk 15-20 gyülekezeti taggal szorosabb kapcsolata van, mint másoknak. Számukra kellene továbbítani azokat az információkat, sokszor ilyen fél információkat helyre tenni. Az egyik lelkészünk fogalmazott gyakran úgy, hogy a susogás a gyülekezetben, amikor megindul, amikor valamit hallanak, hát itt a presbiternek nagy szerepe lenne, hogy ő elmondja, hogy miről van szó.
Változott a presbiteri tisztség az elmúlt 40 év alatt?
Hát 40 év alatt föltétlenül. A rendszerváltoztatás előtti időt össze se lehet hasonlítani a mostanival, a mostani javára, mondom se kell. A mostani presbiterek úgy érzem, hogy nagyobb elhivatottsággal vannak a gyülekezetbe. Hozzáteszem, azt viszont kevesebben vannak olyanok, akik ezt el is vállalják. De akik elvállalják, azok 90%-ban ilyen emberekké válnak.
És mi lehet az oka annak, hogy talán kevesebben vállalják el ezt a tisztséget?
Benne van egy álszerénység, hogy én még fiatal vagyok, én nem vagyok méltó arra, csak az az érzésem vagy a tapasztalatom, hogy az álszerénység mögött inkább kényelem szeretet van, mert amikor megtudják azt, hogy hát a presbiteri gyűlések is időnként hosszúak és fárasztóak, hajlandóak, és hát volt olyan évünk, amikor egy évben 12 presbiteri gyűlést tartottunk. Ez már önmagában elrettentő, másrészt meg hát a presbiterekkel szemben vannak olyan elvárások, hogy a gyülekezeti életbe rendszeresen és fokozottan vegyenek részt, ne csak az istentiszteletre járjanak, hanem legalább egy kis csoportnak tagjai legyenek, egy templom takarításnál illik, hogy ott legyenek. Ez sokak számára visszarettentő.
Mi az a tanács, amit mindenképpen megfogalmazna egy leendő presbiternek?
Hogy végtelenül hálás vagyok az Úristennek azért, hogy ő a mi méltatlanságunk, esendő és gyarló voltunk ellenére is tud bennünket használni, sőt, hiszem azt, hogy képessé tud tenni bennünket ezeknek a feladatunknak az ellátására, csak kérni kell tőle ezt az erőt és a segítséget.
Ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Adásunkat az europaradio.hu oldalon tudják újra meghallgatni. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. Köszönöm mai figyelmüket, a szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Várom Önöket a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.